Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Köszöntöm mai vendégünket, Dezső Tamás egyetemi tanár régészt. Köszöntöm állandó vendégünket, Bodor Györgyöt, által az Ugliketi Szent Család plébánia templom plébánosát. A régi idők nagyon érdekesek legalábbis számomra, de azt hiszem, hogy mindenki, aki akarja tudni, hogy honnan jött, azért, hogy tudja, hogy most hol áll és hogy merre felé tart, az automatikusan érdeklődik a régi idők iránt, és a régészet az egy különösen régi korba vezet minket, amikor, hát, amikor elmosódtak már azóta az információk és a hírek, tehát egy egész különleges szakmát tisztelhetünk ebben, ha szabad így mondanom. Hogyan lesz valakiből régész? Kérdezem a professzor urat.
Nagy tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a kiváló lehetőséget, hogy beszélgethetünk. Ugye gyerekkoromban is érdekeltek a régiségek, de aztán az út az úgy vezetett, hogy a ELTE bölcsészkaráján, aztán magyar történelmi szakra 1982-ben, akkor még nem lehetett régészetre felvételizni, és az első év után vettem fel a bölcsészkaron, ELTE bölcsészkaromból a régészet szakot, de felvettem egy másik szakot is, amit úgy hívunk, hogy asszíriológia, tehát én a ókori közel-keleti régészettel foglalkozom, ugye beleértve Izrael, Szíria, Irak, Törökország, tehát a Biblia világának a régészete az, ami az én kutatási területemé vált, és ezért járok viszonylag sokat iraki Kurdisztánban, ahol az ELTE bölcsészkarnak saját társatása van, amiről nyilván fogunk beszélni. Ugye a kérdésedre válaszoljak, Gábor, a gyűjtőszenvedély nyilván fiatal gyerekként a gyűjtőszenvedély, amikor Szászhalombattán nőttem fel, és a Dunaparton sétálgattam, ugye ott volt római település, matrikának hívták, és római érmét találtam, tehát az elivatottság az nagyon koré volt, és a történelem szeretete is ezzel párhuzamosan alakult ki belőlem, vagy bennem, és ezért a történelemtudománynak és a régészettudománynak a közös területén az ókori közelkelet régészete, ókori közelkelet története kutatási területen mozgok, amely, mint említettem, magába foglalja a Biblia világát, és én voltam Pozzatori ösztöndíja Jeruzsálemben, Izrael régészete óráim most is vannak, ugye elsősorban királykori, tehát az első templomkori régészettel foglalkozom, hogyha Izraelt nézzük az asszír hódítás korával, de érdekelnek más területek is. Ebben egy kicsit egyedi az én pályám. De most már kollégáimmal az ELTE bölcsészkaron, ugye Kalla Gábor tanár úrral a Régészettudományi Intézetben sikerült egy elő-ázsia régészete szakirányt létrehozunk, tehát most már lehet hivatalosan is ókori közel-keleti régészetet tanulni, azzal foglalkozni.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy a fiatalok körében mekkora az érdeklődés a régészet iránt, tehát változott valami az elmúlt időszakban? Nagyobb érdeklődés, vagy kevesebb?
Nem, hát mindig többször is túl jelentkezés van, és nagyon magasak a beültési felvételi ponthatárok. Ugye több helyen van Magyarországon, több egyetemen van régészettudományi területen képzés, és magasak. Én nem érdekli a fiatalokat. Ugye érik őket különböző hatások, nagyon sok olyan diák van, aki már gimnazistaként elmegy ásatásokra dolgoz, megtetszik neki a légkör, és igazándiból szereti a történelmet és a múltkutatása, az valahogy a kedvencei közé került, és ezért választja a régészetet. Tehát nagyon komoly színvonalú képzés. Ha dicsérjem mondjuk a ELTE bölcsészkar Régészettudományi Intézetet, a magyar felsőoktatás egyik legjobban, nemzetközi ranglistákon legjobban rangsorolt képzése a régészettudomány. Ugye minden évben publikálja a QS Top Universities, ez egy világranglista a szakterület, illetve tudományági rangsorokat, és ebben a mi régészettudományunk az általában benne van a világ első 200 régészeti képzések között. Tehát ebből is adódik, hogy magas beültési ponthatárokkal, de többször is túljelentkezéssel működik nálunk is a régészettudomány.
Nagyon izgalmas területen kutatsz. Nem régen, hát pár éve tudtam meg, hogy iraki Kurdisztánba jártok többször, és hát ott ugye egyrészt az európai kultúra bölcsője van, tehát ilyen tekintetben rendkívül izgalmas, hogy mit lehet ott találni, milyen következtetéseket lehet levonni a különböző régészeti leletekből, és a jelenleg ott élők is nagyon izgalmas beszélgetési témát nyújtanak. Vegyük ezt kettőbe, talán először a múltról beszéljünk.
Ugye 2014 óta járunk ki iraki Kurdisztánba, Kalla Gábor kollégámmal. Első kitutunk arról szólt, hogy feltérképezzük azokat a lelőhelyeket, amelyek potenciálisan, nekünk tetszenek, de potenciálisan feltárhatók. Ugye iraki Kurdisztán, Iraknak az északi része, most gyakorlatilag Irakon belül egy autonóm terület, ugye Saddam Hussein halála után vált alkotmány által biztosított autonóm területi Irakon belül, tehát saját kormánya, parlamentje van, olyan parlamentje van, ami 111 tagú, és ebből 11 szék az etnikai és vallási kisebbségeknek szentelt, tehát Irakban a kurd parlamentben keresztény képviselők ülnek keresztény nyugon. De régészeti szempontból Észak-Irak az egykori Asszíriának a magterülete volt. Ugye ma Észak-Irakban található minden olyan egykori asszír főváros, ugye Kalhú, Ninive, Khorsabad, illetve hát nem volt főváros, de vallási központ volt Arbela, vagyis a mai Erbil. Ezért esett választásunk iraki Kurdisztánra, még akkor is, hogyha 2014-ben már háborús övezet volt, de a mi ásatársaink azok a fronttól távol vannak, és ekkor sikerült egy lelőhelyet kiválasztanunk inkább az iráni határ közelében egy gyönyörű hegyláncokkal körülvett síkságon, valami régészeti lelőhelyünk Ránya városa mellett, és azt kezdtük el ásni, és 16-ban, 2016. szeptemberében volt az első ásatási évad. Ugye azóta minden évben voltunk kivéve, ugye idén nem tudtunk elmenni a koronavírus fertőzés járvány miatt iraki Kurdisztánba, tehát az idejével elmaradt, de úgy tervezzük, hogy jövőre 2021-ben két expedíciót is indítunk, az idejét bepótoljuk, és a 21-re tervezett expedíciót is elindítjuk. Ugye maga a lelőhely az egy síkságon egy nagyon bővízű patak vagy folyócska mellett van, és egy 31 méter magas településhalom. Ugye a településhalom az egy régészeti lelőhely típus. Ez 31 méter magas halom, ez nem egy természetes képződmény, hanem mesterséges képződmény. Körülbelül 8000-9000 év kultúrrétegé rakottak egymást, ugye mindig ugyanott telepettek meg az emberek, és ugye azt várjuk a lelőhelytől, hogy egy 8000 éves történetét ennek a körzetnek vissza tudjuk fejteni, hogyha minden átcsatási réteget, hogyha haladunk lefelé, feltárunk, és ebből egy kronológiát, egy kultúrtörténeti érdekességet tudunk abból a szempontból is érdekes. Nyilván, hogy a megtelepedésnek az első korszak az gyakorlatilag az élelemtermelésre, a neolitikumra tehető feltételezéseink szerint az élelemtermelésre való áttérésnél a megtelepedés korszakától ugye jutunk el a 19. századi kurd erődítményig, ami a tetején van a lelőhelynek. Tehát a vastag kultúrrétegek azok kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy az egésznek a kronológiát, az Észak-Iraknak a kronológiát, mikor, milyen korszakokban, milyen megtelepedés volt, azt mi rekonstruálni tudjuk. És hát az én kutatási területem ezen belül ugye az asszír birodalom, az új asszír kor, mondjuk 911 és 612 között Krisztus előtt, hogy akkor milyen jelenlét volt a lelőhelyen. Hát így gyakorlatilag kimegyünk a lelőhelyre, és akkor szelvényeket vágunk, úgy hívjuk mi, szelvényeket vágunk a lelőhelybe, ugye adott mondjuk egy 5 méteres, 5 méteres szelvényeket kijelünk, és azon belül mélyülünk, és ahogy haladunk lefelé az ásatással, úgy egymás utáni kultúrrétegek jönnek, azokat dokumentáljuk mindenféle modern eszközökkel, illetve hagyományos eszközökkel is, és így kezd kialakulni belül bennünk egy kép, hogy melyik korszakban milyen volt a megtelepedés, kik voltak ott, milyen kultúrák, és hogy azon belül milyen nyomot hagytak ezen a lelőhelyen. Maga az expedíciónk az abból a szempontból is fontos még, hogy hát egyetemi oktatóként általában hárman megyünk ki, de általában viszünk magunkkal 10 diákot, tehát egy elég népes expedíció, és akkor a helyi kurd barátaink közül bérelő munkásokat. Általában 20 munkással tudunk vagy tervezünk dolgozni, és akkor ez egy ilyen 30-40 fős expedíció, amit mi most már 2016 óta viszünk, és ezen most azt kell mondjam, hogy hallgatók egymás következő, hát nem generáció, de egymás követő évfolyamai nőnek föl. Tehát ez nekik egy tanácsadás, ez nekik egy szakmai gyakorlat, egy terepgyakorlat, és mivel ez a lelőhely ugye nemzetközi tudományos megítélés szempontjából is egy nagyon fontos lelőhely. Ezzel mi ugye az iraki ásatásokon benn vagyunk abban a körben, amelyet figyelnek, hogy milyenek az eredmények, már nemzetközi tudomány figyel, és tehát a diákjaink is egy nagyon jó referencia az, hogy ők egy ilyen ötcsillagos ásatáson, hogyha mondhatom ezt, itt nem illő kifejezés, egy ilyen ötcsillagos ásatáson képződnek a terepen, hogy a szakmai gyakorlatokat ott végzik, és hát találkoznak azokkal a jelenségekkel, amiket ugye órákon tanulnak, illetve ugye találkoznak olyan jelenségekkel, amiket nem hallottak, tehát a terepen, benne az ásatási szervényben lehet megtanulni a régészettudománynak a szakmai technikai részét, utána pedig az anyagfeldolgozásra meg fogjuk kiértékelni az eredményeinket. Publikáljuk előzetesen, jelentésében is a végén ez belőle egy nagy publikáció. Ami maga az expedíció nagyon romantikus.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire veszélyes vagy, mennyire biztonságos, mennyire kalandregénybe illik ezek az expedíciók.
Kalandregénybe illés az ott kezdődik, hogy amikor megérkezünk szeptember első hetében, 8-án leszállunk a Bécsből induló gépről Erbilben, akkor belütközünk egy kb. 40 fokos hőfalba, amikor kilépünk a gépből, hiszen akkoriban Irakban már csak 42 fok van árnyékban, ebből a szempontból kihívás, és akkor mi a reptéről autók várnak ránk, elmegyünk a bázisunkra, bérelünk egy házat, ahol kultúrát körülmények között lakunk, házakban lakunk, szép nagy családi házakat bérlünk, vagy egyet vagy kettőt szoktunk bérelni, de az a része, hogy önellátóak vagyunk, az a része, hogy idegen környezetben vagyunk, idegen emberekkel találkozunk, akik nagyon barátságosak és nagyon vigyáznak ránk. Tehát nekünk nagyon sok kurd pesmerga, ugye a kurd fegyveres erő, aki az iszlám állam ellen harcolt, barátunk van, tehát vigyáznak ránk, szeretnek minket, munkát adunk embereknek. De hát az a romantikus része megvan, hogy hajnal 5 órakor kell kelni, fél hatnak kell lenni az ásatáson, amikor fel kell a nap, hogy kerüljük a legmelegebb órákat, és akkor általában egy óráig vagyunk kint, déli egy óráig vagyunk kint az ásatáson, akkor már a meleg akkora, hogy akkor inkább visszavonunk. Tehát nekünk a munkanap első fele kint a terepen az reggel fél hattól egy óráig tart, és utána pedig bemegyünk a házba, ahol általában az egy légkondicionálás, ott pedig folytatódik az anyagfeldolgozás, a leleteknek a feldolgozása, az előző évi anyagnak a feldolgozása. Tehát egy összetett folyamat, de 11 néhányan össze vagyunk zárva. Nagyon jó a csapatszellem ebből a szempontból, és romantikus. Minden hétvégén elmegyünk kirándulni. A fronttól, az egykori fronttól, most már ugye demarkációs övezetnek nevezem, inkább a kurd pesmerga haderő és az iraki kormánycsapatok, illetve a síta miliciák között. Attól mi távol voltunk, mint egy 150-200 kilométerre, tehát olyan gondol nem volt. Iraki Kurdisztán terrorfenyegetettség szempontjából azt kell mondjam, hogy sok esetben biztonságosabb, mint némely nyugati főváros. Tehát ott elvétve voltak iszlamista terrorcselekmények, hát az elmúlt 5 évben, amióta kimagyunk, azok egy kezem meg tudom számolni, 3 olyan terrorcselekmény volt, ami újsághír eredményezett. Tehát ebből a szempontból biztonságos környezetben dolgozunk. Ez egy feltétele a kintlétnek. Ugyanakkor ugye betegségeknek ki vagyunk téve, tehát egy európai embernek más az immunrendszere, de mindent lekopogom, mindent hálégnek át tudtunk vészelni eddig, és aki visszajött azokban, mindegyikben csak a pozitív élmény maradt meg, és már arra várnak a diákok is, hogy mikor tudunk visszamenni.
Igen. És mik voltak az izgalmas eredmények? Tehát hát 8000 év, ha jól értettem, azért az óriási távlat, hát benne van tulajdonképpen a városiasodás legelső ideje, és akkor már ott nyilván voltak települések, borzasztó izgalmas lehet itt az eredményeket elemezni.
Maga a lelőhely az nagyon fontos, hogy a környéken a legnagyobb lelőhely, ahogy szokták mondani, a holdról látszik, tehát a műholdas felvételeken is gyönyörűen kirajzolódik. Ugye nagyon meredek a telnek hívják arabul, az azt jelenti, hogy domb, de magának a lelőhely típusnak ez a neve. Magának a település halomnak az oldala nagyon meredek, mert eddig a rekonstrukció, amit mi meg tudtunk találni kb. 6-7 fal, egymás épülő fal tartja össze az oldalát, ezért ilyen meredek. Hát ugye a régészet azért nagyon sok energiabefektetést igényel, tehát eddig 4 év alatt, hogyha lelőhelyek felszínének a 2-3%-át meg tudtuk bolygatni, akkor sokat mondok, ez azért nem egy egyéves ásatás, hanem ez egy évtizedes munka, évtizedes beruházás, hogyha az ember ilyen fába vágja a fejszéjét. De elértünk már a általán hőn áhított újjaszírkorig, és azt azért nagyjából tudjuk, hogy az újjaszírkorban ez egy viszonylag komoly település volt. Izgalmas lehet, hogy Kala Gábor kollégám a saját szervényében talált egy sörfőző műhelyt, úgyhogy ez nagyon érdekes. Tehát ott a háztartásoknak a azonosítása is egy fantasztikus izgalmas, de úgy néz ki, hogy volt városfala a lelőhelynek, ez kb. 200 méter, a 250 méter az alja a dombnak, és 100 méter a átmérője, egy majdnem ovális, majdnem szabályos kör alakú a lelőhely a felszíne, és a városfalon kívül a egykori városnak az oldalában teraszokon volt a megtelepedés. Ezt asszír palotadomborményekről is jól látjuk, ugye az asszír palotadombormények, amik az egykori királypalotákat díszítették, akár Ninivében, akár Kalvúban, akár Porszabadban, ezeket feltárták a 1850-es években brit és francia régészek, és ha valaki elmegy a British Múzeumban, akkor ezt a világot látja elevenedni az asszír termekben. Ott is lehet látni olyan épület, vagy olyan városokat, ahol a várfalon kívül, de még mindig a vároldalban, vagy a domboldalban, ott teraszos megtelepedésnek vannak a nyomai, hát mi vagyunk az elsők, akik igazándiból komoly területen egyet tudtunk azonosítani. Ebből a szempontból is izgalmas, de hát évről évre várjuk azt, hogy amiből a lelőhely kecsegtet az, hogy találunk ékírásos táblákat. Ugye?
Azt szeretném kérdezni, egy kicsit laikus szemével is hallgatom ezt, hogy az asszír kultúrának milyen nagyobb jelentősége volt így az egész emberiségre vonatkozólag, hogy egy kicsit képbe kerüljünk úgy általánosságban.
Ugye az újasszír korról beszélnék, ami a Biblia világán keresztül ránk hagyományozódott, 911-től 612-ig tartott. Ugye ha valaki elmegy a British Múzeumba, akkor ott láthatja a fekete obeliszket, ez harmadik Schumann hasonlító asszír királynak az obeliszkje, amin jelenetek vannak, és azon látható az egyik oldalon Jéhu, ugye Izrael királya, mint Krisztus előtt 841-ben behódol az asszír királynak, de 738 és 734-ben az asszírok elfoglalták a közel-kelet teljes területét, ugye Irán belső területeitől, ugye Dél-Kelet-Törökországot, egész a délen a Perzsőbölig, az arab sivatagnak Szíriában a jelentős részét ellenőrzésük alatt tartották, a mai Szíria, Libanon, Izrael partvidékét, majd ugye Assura Kiddin a bibliai Eszárhaddon betört Egyiptomba, Assurbán a pedig elfoglalta Egyiptomnak jelentős részét, kirabolta még Tébát is, nem 800 km-re délre Kairótól. Tehát kiterjedésében nagy volt. 734-től az asszír birodalom uralta a Biblia világát, ugye az északi állam Izrael és a déli állam Júda, mert ugye 922 magasságban legkésőbb ugye két részre szakadt az egykori Salamonféle izraeli királyság. Az asszír fennhatóság alatt volt állt, és ugye híres történetek, a Biblia megörökítette, az Ószövetség megörökítette számunkra, ugye a Királyok második könyve, Krónikák második könyve, vagy pedig Izaiás proféta könyve azokat az eseményeket, amik az asszírokhoz köthetők. Egyik leghíresebb az a Szín-Ahéri, vagy asszír király, a bibliai Szanhéri júdai hadjárata volt Krisztus előtt 201-ben, amikor 46 város foglalt el, ugye ostromolt a serege Jeruzsálemet. Mindenki olvashatja az Ószövetségben, mint említettem, a Királyok második könyvében, Krónikák második könyvében, a Rábsáké beszédét, amit elmondott a falak alatt, és mindenki tudhatja, hogy az a pillanat, amikor az asszírok ostromolták Jeruzsálemet, leszállt az Úr angyala és elpusztított az asszír táborban 185 ezer embert, míg az asszírok haladtak az ostrommal, hozzá egy járvány, pestis járvány tört ki, ezért a magyarázata. De ezer szálon átszövi a Biblia világát, és ugye az asszír birodalom volt az első olyan vaskori birodalom, amely már történeti forrásokban az Ószövetségen keresztül nyomot hagyott a emlékezetben, és így öröklődött ránk az asszír hagyomány. konkrétan arra gondolok, hogy a birodalmak egymás következő sorában, most mondhatnám a bibliai jelenéseket, vagy álmokat a Dániel profétának, ugye a aranyfej agyal lábú szobron, és a többi idézhetném ezeket. Ott az első birodalom, amit a transzláció impérii, ugye a birodalmak egymás következő sorában, ennek a filozófia iskolájában is mindig az asszír birodalomtól vezetik le a birodalmaknak a származás történetét, és hát ezek a történetek azok, amelyek ránk hagyományozottak. Ugye, amióta van kereszténység, és amióta különböző alkalmakkor ugye az Ószövetségből példabeszédeket, vagy példákat hoznak föl, akkor évente többször szóba kerülhetnek az asszírok templomokban, ezért az asszír hagyomány az egy nagyon mélyen gyökerező, a kereszténységben jól ismert történeti hagyomány volt, az, hogy ők milyen szerepet játszottak Izraelben, Júdában. Tehát nekünk egy ősi emlékezet, és mondhatnám, akkor 2000 éve benn van a köztudatban, hogy az asszírok azok szerepet játszottak a Biblia világában. Ők adták a Biblia világának a kulturális hátterét. De mondok egy példát, amikor ugye Ninivében feltárták, még az 1800-es években Assurbanipalnak is, milyen bibliafordításokat nézünk, levéltárat, ami több mint 20 000 ékírásos táblával és redéből áll. Akkor került elő a Gilgamesh eposznak a egyik ismert változata, és a Gilgamesh eposznak ez a változata, az asszír király a könyvtárában tartott, ez arról várt híressé, hogy ebben van leírva a vízözön történet. És 1860-as években egy George Smith nevű asszírológus, aki elkezdte ezeket a táblákat olvasni, rábukkant arra, hogy itt le van írva a vízözön történet, és akkor hagyomány szerint a British Museum folyosóján ordibálva rohangált és kiabált, hogy mit talált, akkor tartott egy előadást, az egész brit kormány ott ült, és akkor szembesült vele a keresztény világ, hogy a vízözön történetnek megvan az irodalmi előképe a mezopotámiai hagyományban, egy minimum Krisztus 5.-3. évezetre visszanyúló vízözön történet, amely aztán bekerült a Bibliába. Ez csak egy illusztráció, hogy hogy hatja át a Biblia világát az ókori mezopotámia, amelynek szerves része volt a Biblia világa, és itt konkrétan az új asszír korban 100 évig asszír megszállás alatt volt ez a terület, hogyan hatja át a Biblia világát ez a mezopotámia, ez az ősi asszír hagyomány.
Térjünk át most szerintem a jelenbe, mert nagyon izgalmas dolgokról hallottam, hogy abban a régióban ugye sok mindenkivel találkoztatok, hát említetted a munkásokat, de nyilván mások is közigazgatási alkalmazottak, és vannak ott ugye keresztények is, muzulmánok is? Milyenféle emberek laknak ott?
Hát az első alkalom, amikor kimentünk, az 2014 októberre volt, amikor az iszlám állam éppen Kirkukot ostromolt. Az iszlám állam akkor még azzal fenyegetett, hogy elfoglalja Erbilt, ugye a kurd fővárost. Hát akkor csöppentünk be oda először, amikor az iszlám állam a legexpanzívabb korszakában volt, és legnagyobb fenyegetés jelentette. Ugye én magam hadtörténész vagyok, ezért szerettem volna látni a frontot, és ebből kilakult egy olyan hagyomány, nekem nagyon sok pesmerga tábornok barátom született, mert amikor 14 októberében kimentünk a frontra, akkor kollégám is velem voltak először, akkor a kurd pesmergák, akik ott harcoltak az iszlám állam ellen, volt egy kiépített frontvonal, akkor nem értették, hogy miért megyünk oda, tehát nem akarták elvinni, hogy valaki eljön Nyugat vagy Európából, Magyarországról, és oda megy megnézni, hogy hogy harcolnak, és hogy milyen az életük. És az, hogy mi velük voltunk a bajban, az nagyon sok barátot hozott nekünk, hiszen aki elmegy a bajban segíteni, aki ott van és megnézi őket és szurkol nekik, vagy támogatást ad, az a legrosszabb időben abból lesz a legjobb barát. Ugye ebből kialakult egy olyan hagyomány, hogy én hányszor voltam iraki Kurdisztánban, konkrétan 88-szor voltam kint az iszlám államnak a frontján, most meg a demarkációs övezetben, és egész mélyen az első vonalba lementem, én amúgy hadtörténész vagyok, tehát ez engem érdekel is, és hát ezekből a látogatásokból, az én tereptapasztalatomból adódott az, hogy az a megtiszteltetésért, hogy én lehetek a Migrációkutató Intézetnek az igazgatója is. Tehát ez volt az egyik vonal, a frontlátogatások. A másik pedig, hogy nem tudtunk nem elmenni menekültáborokba, amikor legelőször kimoltunk már akkor is. Voltunk olyan menekültáborban, ahol kurdok menekültek, Szíriából menekültek át az iszlám állam elől, és ott voltunk én, amikor tudtam, mindig adtam támogatás konkrét pénzt a egy-egy szerencsétlen családnak, és aztán kialakult egy olyan hagyomány, hogy Szöremenie városában, hogy egy Kurdisztánnak az iráni határhoz közeleső nagyvárosa, egy gyönyörű nagyvárosabban, városban is voltak keresztény menekültek, és ott rátaláltam egy közösségre, amit egy svájci születésű atya Jens, atya kezelő, nem csak a szellemi vezetőjük, nem csak a vallási vezetőjük, vagy aki gondozza őket, hanem a apjuk, helyett apjuk, csak ott volt 185 keresztény egyrészük, az Moszul környékéről menekült oda. Jens atya svájci, de 25 éve jött Szíriában a szíriai keresztényekkel, tehát ő már közé tartozik, és azért nagyon meghitt dologgá vált, és nagyon komoly érzelmeket váltott ki belőlünk, amikor összeláttuk oda egy ilyen, hát kisebbetű kolostorudvarra bezsúfolva, magát a templomteret is parvánokkal szétválasztották, ilyen sátorlapokkal, ilyen kis kompartmentekre választották szét, és ott volt a bezsúfolva a családok, ez egy nagyon megható dolog volt, oda is vittünk támogatást, és ebből kialakult egy olyan történet, hogy én ásatástól függetlenül egyszer kim voltam egy külön egy kutatót, a Migrációkutatóintézetnek a Zsoldjával, akkor még Orbán Balázsa, most ugye miniszterhelyettes a miniszterelnökségen, mentünk ki üldözött keresztényeknek a helyzetét felmérni, akkor egyházi vezetőkkel találkoztunk, szinte mindenkivel, mert ugye azt tudni illik, hogy az iszlám állam előlenyomulása elől Moszul környékéről, Nineve-síkságról mintegy 175 ezer keresztény menekült iraki Kurdisztánba. Az iraki kurdok nagyon befogadóak. Ugye, mint mondtam, iraki kurd parlamentben ott ülnek a keresztény képviselők azon a jogon, hogy ők keresztények. És velük is találkoztunk, tehát nem csak az én privát kötelezettségem, hogy nem látogattam egy közösséget, amíg ott voltak együtt, aztán most már elégnek jelentős részük visszatérhetett az egykori szülővárosába, mert ezek a keresztények, akik eljöttek, ezek ott kellett hagyniuk minden, nem csak az üzletet, a házat, de a templomaikat, amiket az iszlám állam átalakított mecsetté, volt, amiben bombagyár volt, ugye a magyar állam nagyon komoly nemzetközi visszhangot kiváltó vállalkozása volt, az, hogy néhány települést ugye újjáépítettünk, ahol a keresztények vissza tudtak térni, és ott láttunk templomot, amiből bombagyárat csináltak, de a legnagyobb fájdalmuk az volt, hogy a szeretteiknek a sírját is ott kellett hagyni, hát ott hagytak mindent, és hát remélem, hogy pacifikálódik annyira a helyzet, hogy egyes körzetekbe vissza tudjanak térni, bár a egyik kedves barátom, ugye Nikodémusz, aki a moszuli ortodox metropolita, ugye sokat járt Magyarországon, ugye felszoktam én is lépni a keresztény üldözés konferenciákon, nagyon komoly munkakapcsolat és baráti kapcsolatot alakítottunk ki, természetesen az, hogy Tisztán államtitkár úrral sokat dolgoztunk együtt, és ez a munka most sem ért véget. Ő szokta mondani, Nikodémusz, hogy az ortodox metropolitája a Moszulnak, hogy nagyon nehéz lesz a visszatérés Moszulba, hogyha valaha a lehetőség adódik rá, hiszen évezredek óta ott élő apostoli keresztények, azok viszonylag jó körülmények között és jó kapcsolatot ápolva a szomszédaikkal éltek ott, de amikor az iszlám állam megjelent a Moszulnak a külvárosaiban, akkor egyik éjszakáról a másikra azt vették észre, hogy a szomszédaik, akikkel úgy gondolták, hogy elég jó viszonyuk a keresztény családoknak a ajtajára, a házaiknak az ajtajára vagy a kapuira felfestették az arab nun betűt, ami a nazaréni, a keresztény szót jelenti, hogy az iszlamistáknak legyen hol keresni a keresztényeket, tehát elárulták őket, és a város újra lehet építeni Moszult, az ókori névét, az asszír fővárost, újra lehet építeni romjaiból, de hogy újra lehet építeni a szomszédok bizalmába vetett hitet, azokat a megroppant közösségi viszonyokat, amelyekből a keresztényeknek rá kellett eszmélni, hogy nem voltak ott biztonságban, mert ők úgy érzik, hogy elárulták őket, hogy ezeket a sebeket hány generációnak kell eltelni, hogy ezek a sebek begyógyuljanak, az egy nagyon nehéz folyamat. Hát egy kicsit az én munkásságom, az élet adta így, az iraki Kurdisztánban egy összetett portfólióvá nőtte ki magát, tehát van a régészeti profil, van a hadtörténeti profil, a peshmerga profil, úgy a pesmergák azok a katonák, akik beletállni a pesmerga seregbe fizetségért. És itt ezt szoktam mondani, mint migrációkutató igazgató, többször mondtam, hogy ezek a pesmergák, akik védték iraki Kurdisztánnak határát, 1050 km hosszan harcoltak, 1050 km hosszú fronton harcoltak az Iszlám Államban, őként 5-600 dollárnyi zsoldot kaptak, annyi fizetést kaptak egy hónapra, és ezért több mint 2000 életüket vesztették, 9000-en megsebesültek, megnyomorodtak. És hogyha amikor azt látják, hogy a kenyérre áldozták az életüket a fronton, az Iszlám Állam ellen, viszont hogyha menekültek, migránsok élnek Európában, ennek akár kétszeresét is megkaphatják, mint szociális ellátás, akkor nekik összeszorul a szívük, hogy igazságtalanság van a világon. És akkor emellé tehát a pesmerga és a frontlátogatás profil mellé jött még a elkerülhetetlenül jött mellé a menekült táborok látogatása és a üldöző keresztényeknek a istápolása. Most abban a szerencsében részünk, hogy egyik kedves kurd barátom, ő lett a vallás és kisebbségügyi miniszternek a helyettese, tehát most egy jó barátom intézi a üldöző keresztényeknek a ügyeit, itt volt Magyarországon, meglátogatott, találkoztam vele, és meg tudtam szervezni azt, hogy Atvei Tisztán államtitkár úrral találkozzon. Tehát most azt mondom, hogy eddig is szerették a keresztényeket, de most nekünk van egy közvetlen baráti kapcsolatunk abban a minisztériumban, ahol a etnikus vallási kisebbségeknek az ügyeit intézik. Hát ez, Gábor, ez nagyon értitek, hogy nagyon nehezen szétválasztható dolog az emberben, akár lelki, akár szellemi síkon. Megyünk dolgozni, de minden nap egyik a másikat átszövi, tehát nem tudunk úgy menő, hogy ne találkoznánk menekültek, úgy ott oda menekültek, mentek, akik az Iszlám Állam elől menekültek, és hát remélem, hogy egyre többen térhetnek haza elhagyott és újjáépítendő házaiba, ugye teleszkópot és Batnáját épített újra a magyar kormány, vagy Karakos városában, egy komoly keresztény központ volt, ott is vannak beruházásaink.
Gyuri atya akart kérdezni valamit.
Igen, még egy kicsit visszatérve a kereszténységre, tehát a kurd kereszténység az egy egységes. Ezek szerint úgy hallottam, vagy úgy hallottam ki a szavaiból, hogy ortodox kereszténység, vagy több rétű kereszténység.
Nem, a kurdok között, etnikai kurdok között nagyon kevés a keresztény, ugye a közel-keleti keresztényeknek a túlnyomó többsége, mondjuk Szíriának a belső területén, és abban mind arámiak. Ugye etnikailag arámiak, ők az asszír birodalomnak voltak a birodalmalkotó nép, és onnan számoztatják munkat teljes joggal, tehát ők azok az arámiak, azoknak az arámiaknak az utódai, akik az asszír birodalomban éltek, és nagyon izgalmas, hogy ugye van 4-5 nagy egyházuk, ugye a káldok, a asszír keresztények, aztán az ortodoxok, a stb., akik ott egymással párhuzamosan élnek, és hát a történelem során ugye általában a romához való viszony szabdalta őket, vagy a más viszonyok, tehát ők 4-5 nagyobb egyházba tömörül, nek az a hát élt Irakban kb. 500 000 keresztény, vagy valamivel több keresztény még az Iszlám Állam hódítás előtt, ők jelentős részük szétszóródott, tehát ők etnikailag arámiak. Tehát nem arabok, nem törökök, nem kurdok, nem perzsák, hanem arámiak, ugye az egyik legősibb ókorból vezethető folyamatos megtelepedést mutató és ugye kontinuus nép. Megjegyzem, hogy a ma a közel-keletnek a területén található népeknek a jelentős része az asszír forrásokban jelenik meg. Ugye 853-ban harmadik Suman Rasridó vívott egy csatát Kárkárnál, ahol már megjelennek az arabok az ellenség soraiban a forrásokban. 844-ben a perzsák, ugye Parszua, aztán 836-ban a médek, a mádály, akik lehetnek a kurdoknak az ősei, aztán a nyilván a héber törzseknek a bevándorlását, izrael törzsek bevándorlását, azt tudjuk, biztos, hogy a 12. század arámiak is az ott vannak, tehát minden, a törökökön kívül minden nép az ősiségből vezeti le az eredetét, és az asszír forrásokban jelenik meg először. Tehát ezek a keresztények mind szinte kizárólag arámiak. Ugye nincs időnk arról beszélni, hogy mit jelent a nemzetvallás és a vallási nemzet, és ezek ismert fogalmak, tehát nagyon kevés az átfedés a vallások között, amit hogy etnikai téren, de vannak megtért kurd keresztények, és a Szíriában, Libanonban és Izraelben pedig a keresztesek idejéből kereszténységre áttért alapkeresztények is vannak, de itt a belső területeken szinte mindenki arámi, és ugye ők is azon gondolkodnak, hogy a képviseletük az legyen egyházi, ugye ez a 4-5 nagy vallásra a szétosztva, vagy pedig inkább legyen egy egységes etnikai közösségük, ugye az arámi közösség, ami összeköti őket, ugye ugyanaz a nyelvük, és érdekes például, hogy a politikai pártjaik szintjén még lehetnek egyházi eltérések, tehát hogy melyik egyházhoz tartoznak a politikai pártnak a hívei, de amikor az iszlám állam ellen harcoltak, akkor nyilván nem keresztes zászlók alatt vonultak harcba a kurdok, vagy az iraki kormánycsapatok oldalán, hanem használták az ősi etnikai létükből levezethető szimbólumaikat. Nagyon érdekes, valaki megnézi a arámi keresztényeknek a zászlaját, van nekik elfordult zászlajuk, azon ősi asszír szimbólumok vannak, ugye Samasnak Istennek.
Nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, sok mindent megtudtunk az ottaniaktól, és hát további izgalmas és sikeres ásatásokat kívánok, és a baráti kapcsolatoknak a fenntartását, és ha lehet még erősítését is. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, megtiszteltetés volt.
Köszönöm meghívott vendégünknek, Dezső Tamásnak és Bodor György atyának a közreműködését. Köszönjük hallgatóink adományait, amelyek lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 2 hét múlva lesz Szenteste, akkor mi nem jelentkezünk, de 4 hét múlva 2021. január 7-én ismét várjuk Önöket a Hit és Tudás legközelebbi adásában.
Hit és Tudás.